Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülünk, keresztelésre készülve, így fennállva keressük ki és énekeljük 329. számú dicséretünk második versét, mely így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. A keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme Jézus Krisztus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom a Máté evangélium a végéről, amelyben Krisztus megparancsolta nekünk a keresztséget. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam ti néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először. Akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén anyaszent egyháznak? Ha igen, felejétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor. Ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallomást, a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, feleljétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk, imádkozzunk együtt. Így. Szerető mennyei édesatyánk, nézzük ezt a szép kisgyermeket, látva őt, eszünkbe jut jóságod és adakozó szereteted, hálás érte a szívünk. Tudjuk, Urunk, hogy egy időre kaptuk őt, ezért is ajánljuk most fel neked a keresztség által örök érvényűen, mert hisszük rá is igaz, amit hitvallásként énekeltünk néhány másodperce, hogy nem élt még a föld színén ez a kisleány, te Jézus már érte is megszülettél, hozzád könyörgünk, Krisztusunk, hogy vondd őt egészen közel magadhoz, és amint ma a víz végig folyik kis homlokám, úgy egy nap a te véred hadd tisztítsa meg életét vétkeiből. Kérünk, gondviselő jó atyánk, hogy vigyázz rá, óvd lépteit, ajándékozz meg testi és lelki egészséggel egyaránt. Könyörgünk a szülőkért, kereszt szülőkért is, hogy amit ígértek és fogadtak most előtted és egy gyülekezet előtt, azt hadd vegyék nagyon komolyan. Kérünk, Urunk, fogadd ezt a gyermeket kedvesen, amikor a te fiad az Úr Jézus Krisztus parancsára és nevébe megkereszteljük őt. Amen. Lucca, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Ne tessék elvenni. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnevekedj szüleid örömére, anyaszentegyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Tessenek el leülni. Foglaljunk helyet mi is. A 166. számú dicséretünket keressük ki, és énekeljük végig mind a négy versével. 166. számú énekünk első verse így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét olvasom Mózes második könyvéből, a harmadik rész, 13., 14. és 15. igeverseiből. Mózes pedig mondta az Istennek, ímé én elmegyek az Izrael fiaihoz, és ezt mondom nekik, a ti atyátok Istene küldött engem ti hozzátok. Ha azt mondják nekem, mi a neve, mit mondjak nékik?
És mondta Isten Mózesnek, vagyok, aki vagyok. És mondta, így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem ti hozzátok. És ismét mondta Isten Mózesnek, így szólj az Izrael fiaihoz, az Úr, a ti atyáitoknak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene küldött engem titeket hozzátok. Ez az én nevem mindörökké, és ez az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre. Isten az ő igéjében megszólal és megszólít bennünket. Gyertek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk együtt eképpen. Szerető mennyei édes atyánk, köszönjük a mögöttünk hagyott hét áldásait, benne különösen is az ökumenikus imahetet. Köszönjük az ott elhangzott ígéket, bizonyságtételeket, kórusok szolgálatait, és különösen is a közös imádság alkalmait. Köszönjük azt is, hogy folytatódnak a gyülekezetünkben a hétközi bibliaórák. Ettől a héttől kezdődően kérünk, mozdíts bennünket is, erősítsd akaratunkat, hogy a vasárnapi Isten tiszteletek mellett tudjunk és akarjunk valamelyik bibliaórás közösség tagjaivá is válni. Könyörgünk élő igékért ezekre az alkalmakra. Könyörgünk élő ige hirdetésekért. Áld meg azokat, akik hirdetik, és azokat is majd, akik hallgatják hétről hétre, hát egy csodálatos beszédedet. Eléd hozzuk, Urunk, most betegeinket is. Könyörgünk gyógyulásért, erőért, reménységért. Kihez mehetnénk betegeink, elesetteink ügyével, Jézus, mint hozzád? Légy irgalmas, és te magad látogasd meg a kórházi osztályokon, vagy éppen az otthoni beteg ágyakon fekvőket. Könyörgünk ezért a világért, Európáért, hazánkért. Jöjj, Szentlélek, és cselekedj hatalmasan. Adj itt is megújulást, megtisztulást, és meg nem szégyenülő reményt és hitet az emberek szívébe. És kérünk még azért, hogy jöjj most is közénk, és beszélj velünk úgy, ahogyan csak te tudsz. Könyörülj rajtunk, kérünk. Amen. Az igehirdetés meghallására készülve 152. számú énekünket keressük ki és énekeljük el. 152. számú dicséretünk így kezdődik. Szent Isten, noha néked, az egek ülőszéked, ott dicsérnek tégedet. Az igehirdetés alap igéjét Máté evangéliumából olvasom, az evangélium 6. részének 9. versének 2. feléből. Jézus mondja, szenteltessék meg a te neved. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, mai igénk az úri imádság első kérése, egyúttal talán a legnehezebben megfogható, megérinthető, fölfogható mondat része is. Hiszen mit is kérünk Istentől akkor, amikor azt imádkozzuk hozzá, hogy szenteltessék meg Isten a te neved. Azt rögtön érezzük, hogy valamilyen fontos dologról lehet szó, hiszen aki ezt az imádságot megtanította nekünk, a most következő kérés sorozat első helyére tette ezt a kérést. Mintha Jézus azt üzenné ezzel, hogy emberek, ha szent lesz Isten neve a számotokra, akkor majd minden további kérésetek is a helyén lesz. Ha Isten neve szent lesz bennetek, akkor ami majd most következik az úri imában többi kérés, azok is a helyükön lesznek. Úgy eszembe jutott, hogy a saját szabadon elmondott imáinknak a kérés sorozatában mennyire nincs elől, vagy inkább sehol ez a gondolat, hogy az Isten neve legyen szent bennem. De pontosan mire gondol Jézus? Miért olyan fontos Isten nevének a megszentelése, megszenteltetése, hogy elsőképpen ezt a kérést imádkoztatja el híveivel. Testvérek, a névadásnak az ember története kezdetétől nagy jelentősége volt. Az ókori kelet népek hitében nagy jelentősége volt a névnek és a névadásnak. Ha valakinek nem lett volna neve, az nem tartozott volna az élők sorába. Egy személy létéhez és lényegéhez tartozott hozzá. Ezért úgy gondolták, hogy akinek nincs neve, az nem is létezik. Legyen az istenség, démon vagy ember. Megszólíthatónak kell lennie. Különben idegen marad, távol marad, az ember világának megérinthetetlen, kívüleső részéhez tartozó marad, és nem tud vele mit kezdeni az ember. És valóban, testvérek, akinek nincs neve, az távol marad tőlünk. És valóban, akinek nincs neve, az az ismeretlen világához tartozik. Ma is így van. Felfedezünk egy új égi testet, és elnevezzük. Felfedezünk, ha még felfedezünk egy új állatfajt, és adunk neki rögtön valamilyen nevet mi emberek. Milyen érdekes, mint a Biblia első lapján, ahogy olvassuk, hogy Ádám nevet ad az állatoknak. Mit tett ezzel? Bevonta az ember ható sugarába. Az ember világába befogadta ezáltal. A név ugyanis megteremti a megszólítás és hívás lehetőségét is. Akinek van neve, testvérek, az értelemszerűen megszólíthatóvá, hívhatóvá, sőt, behívhatóvá válik. Akit megszólítunk, azzal kapcsolatba lépünk. Ezért a név kapcsolatot is jelent egyúttal. Jól tudjuk szintén a Biblia legelejéről, hogy Ádám és Éva éppen a kapcsolatot veszítette el Istennel, és ennek következtében Isten nevét is elvesztették. Nem véletlen az, hogy a bűneset után sokáig nem olvasunk arról, hogy Istent hívnák emberek, szólítanák, imádkoznának hozzá, mert meg se tudják nevezni az elvesztett, az embertől távolra került Istent. Olyan nagy lett a távolság köztünk, ami csak Isten számára volt áthidalható. Az Édenből kiesett ember számára Isten megszólíthatatlanná vált. Nevét is elfelejtettük, elveszítettük, ezért neki kellett jönnie újra és bemutatkozni a számunkra. Az Ószövetségben talán a legfontosabb történet e tekintetben az imént olvasott történet. Jól tudjuk, hogy amikor életében először találkozott Mózes Istennel, Istennek be kellett neki mutatkoznia. Egy alkalommal apósának, Jetrónak a nyáját legeltette, és egy különös dolgot látott meg, egy csodálatosan ragyogó fényt, és ahogy közeledett, észrevette, hogy ez a csodálatos fény egy fa, egy csipkebokorfa, ami ég, lángol nagy tűzzel, világít messziről, de nem ég el. És egyre közelebb lépett, hogy megnézze ezt a csodát, és egyszer csak a fa felül egy hang érkezett hozzá. Mózes, old le a sarudat, mert ahol állsz, szent hely az. Mert ahol Isten megjelenik, az a hely is szenté lesz. Old le, Mózes, te nem ismersz engem. Én szent vagyok. Isten átadja neki a feladatot, a megbízatást. A te dolgod lesz Egyiptomból kivezetni az én népemet. És aztán Mózes ezt feleli. Íme én elmegyek az Izrael fiaihoz, és ezt mondom nékik, a ti atyáitoknak Istene küldött engem ti hozzátok. Ha azt mondják nékem, mi a neve, mit mondjak nékik? És mondta Isten Mózesnek, vagyok, aki vagyok. És mondta, így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem ti hozzátok. Testvérek, ez egy különleges bemutatkozás. Mózes egy olyan nevet kap Istentől önmagáról, ami egyszerre név és nem név. Olyan nevet kap, amelyben Isten ki is nyilvánítja létét, egyúttal titokba is hagyja. Miért ez a vagyok név? Azért, mert ha Isten kimondott volna egy személy nevet magáról, azzal belehelyezte volna magát Mózes korának sok Istent ismerő, tisztelő, imádó világába. De ő nem tartozott közé. Azt üzente ezzel a vagyok névvel, hogy én nem tartozok a ti világotok politeista istenei közé, mert én az egy szent Isten vagyok. Testvérek, ez a kifejezés, ez a héber kifejezés, hogy vagyok, aki vagyok, ez jövő időben is fordítható. Leszek, aki leszek. S valóban hová lett azóta a többi istenként imádott bálvány? Milyen sok hatalmas, évezredekig tartó kultúra, milliók által imádott istene, csak történelemkönyvek lapjairól olvasható és idézhető vissza egyáltalán a nevük. Hol vannak ma már? De a vagyok, leszek Isten. Örökké volt, van és lesz, ahogy már a Jelenések könyvébe beszél magáról, és őt ma is százmilliók és százmilliók imádják. És testvérek, ez az igen megáll a mai világvallások között is, hogy csak egy Isten van. Nem úgy van, ahogy szokták mondani, hogy a hegyre föl lehet menni sok út alapján, sok irányból. Végül is mindenki, minden vallás ugyanazt az Isten dicsőítés imádja. Szó sincs róla. Egy Isten van. Az élő Isten, aki volt is. Aki Mózesnek azt mondja, hogy ha kérdezik, hát mondd azt, hogy én a vagyok, és egyben leszek. Azaz az el nem múló, örök, szent Isten vagyok. Az egyetlen. Testvérek, Isten ezzel a bemutatkozással közelebb lépett a tőle elszakadt világhoz és az emberhez. Ezzel a különös önmegnevezéssel Isten egyúttal megszólíthatóvá tette magát. És ettől kezdve megkezdődött Isten és ember között a kapcsolat kibontakozása. Először Isten és egy ember, aztán Isten és egy nép között. 7 évszázaddal később Ézsaiás próféta új néven kezd el beszélni ugyanerről az egy élő Istenről. Azt mondja Immanuel. Tudjuk jól, azt jelenti, hogy velünk az Isten. Egy proféciát mond. Arról beszél, hogy egy nap, ez az Isten. egészen közel érkezik majd. Közelebb, mint Mózeshez, és velünk lesz. Hogy is mutatkozott be Isten Mózesnek? Hogy én a vagyok. Ézsaiáson keresztül már azt ígéri, de az egész világnak, hogy veletek vagyok. A vagyokból egy még nagyobb közelítés hozzánk emberekhez. Veletek vagyok, Immanuel. És tudjuk, hogy karácsonykor megteszi Isten, amit Ézsaiáson keresztül előre megizent évszázadokkal korábban. Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni, ímé egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immanuelnek nevezik el. Ézsaiás 7:14. Ézsaiás arról jövendőlt, hogy Isten egyszer egészen közel megérkezik ebbe a bűnbe veszett, süllyedt embervilágba, és sorsközösséget vállal az emberrel. Ugyanakkor, testvérek, Isten ezzel a nagyfokú közeledésével nagy kockázatot is vállalt. Ez a tette ugyanis azt is jelentette, hogy Isten belép az ember világába. Neve által megszólíthatóvá válik, behívhatóvá tette magát. Azonban a mi világunk nem szent, nem tiszta és tökéletes, mint a menny, ahonnan ő jön, hanem profán, hanem minden csak nem szent, hanem egészen mocsokba süllyedt. Mi lesz itt vajon a bűnt nem ismerő, tiszta, szent Istennel a mi világunkban? Micsoda kockázatvállalás! A profécia, tudjuk, az idő teljességében bekövetkezett. Karácsonykor a fiú megszületett, és benne maga Isten megjelent ebben a világban, megérkezett valóban egészen közel hozzánk. Az a kockázat, amit Isten akkor vállalt, amikor megnevezhetővé tette magát először, Jézus történetében a tetőpontjára jutott. Testvérek, a közeledés két személy között mindig kockázattal jár. Két ember között is természetesen. Az mindig kockázattal jár. Ránk is igaz. Amikor közel engedek valakit magamhoz, és én közel megyek ahhoz a másikhoz, az azt jelenti, hogy megnyitom magam, és bizonyos értelemben kiszolgáltatom magamat a másiknak. Merek a másik előtt gyenge lenni. És igen, jól érzed, már a szeretet természetéről beszélek. A szeretet nem tud idegen maradni annak számára, akit szeret, mert akkor nem volna az. Nem tud távoli idegenségbe honolni attól, akit szeret, mert akkor nem lenne az, ami szeretet. Egyúttal viszont sebezhetővé is teszi önmagát a másik előtt, vagy mások előtt. A szeretet közelséget jelent. A szeretet nem tud távol maradni annak az életétől, akit szeret. Nem képes idegen maradni, ezért közel megy és megnyitja magát, de kockázatot vállal. Sebezhetővé teszi magát egyúttal. Kedves testvérek, aki nagyon magányos közöttünk, az egyúttal egy bezárt világban él. Annak tele van a szíve félelemmel. Attól fél, hogy megnyitom magamat, és akkor mi lesz velem? Megnyitni magamat kockázattal jár, bizonyos kiszolgáltatottsággal, és ezért nagyon sokan egy bezárt világban élik végig az egész életüket. Ha te ilyen ember volnál, csendes szeretettel hirdetem, hogy nem kell ennek így maradnia. Keres valakit, akire azt mondod, hogy szereted, és vele szemben vállalod a szeretet kockázatát, azaz, hogy közel mész hozzá, és elkezded magadat megnyitni előtte. Ne félj. Kockázatos lépés, igen, mégse félj. Mert a félelmet csak a szeretet űzi ki, a Biblia szerint, nem a bátorság, a szeretet. Különben magányba is végig tudunk élni egy egész életet. Nézd csak Istent! Nem így tette magát közel lévővé, hogy közben megnyitotta magát előttünk, hogy Jézusban nekünk adja a nevét. Isten azt kockáztatta meg, hogy az ember egyúttal visszautasítsa a nevét, azaz őt magát. Ebben a közelségben arra is lehetőséget teremtett, hogy az ember bemocskolja a nevét, hogy gyalázza és szidalmazza őt. Nem véletlenül, hogy ott a keresztfa alatt, ahol a sátán őrjöng, mert a végső legyőzettetése történik. Isten káromlások sorozatát kell végighallgatnia Jézusnak. És ahogy majd megyünk a végidők felé, egyre hangosabban fog ordítani, mint aki tudja, hogy fogy az ideje, és szidni fogja Istent és a szenteket. Ezt a kockázatot vállalta Isten, amikor elindult felénk, amikor megnevezte magát, és megszólíthatóvá, egyúttal behívhatóvá tette magát. Kezdte Mózessel, megüzente, hogy Immánuel, hogy nem csak vagyok, hanem veletek vagyok. És aztán megérkezett. És jaj, mit tettek vele és a nevével ott a kereszten. Ott látjuk. Ami az égő csipkebokornál kezdődött a sínai pusztában, az a kereszt égő csipkebokrában fejeződött be. Isten megengedte, hogy szent nevével bármit megtegyen az ember. És valóban a történelemben mi mindenre használták Isten nevét. A szent Isten nevébe hadseregeket szerveztek, gyilkoltak, öltek, fosztottak, pusztítottak, erőszakoskodtak. Kezükbe a keresztes lobogóval. Ó, hányszor és hányan hivatkoztak Isten szent nevére, és tettek istentelent, vagy mondtak istentelent. És így a nevével igazolgatták tetteiket, vagy szavaikat. Isten nevét felhasználhatja saját céljaira, bemocskolhatja ez a világ, eltorzíthatja az ember. De testvérek, forduljunk egy kicsit önmagunk felé is, és kérdezzük meg magunktól, hogy vajon bennünk szent az Úr Isten neve? Mert minket is fenyeget ám az a veszély, hogy rosszul élünk az ő nevével. Amikor például a tőle független emberi gondolatainkat próbáljuk meg hitelesítetni vele. Ó, de sok ilyen beszélgetésben volt részem. Hányszor hallottam már, amikor kérdeztem egy embert, hogy szerinted ez jó döntés, amit hozol? Isten előtt kedves? És akkor azt mondta, hogy hát ezt értettem meg az Úrtól. Sőt, igém is van rá. Mondd már azt az igét, légy szíves. Felolvasta. Ebben mondta el nekem Isten, hogy ezt és ezt tegyem, vagy ne tegyem. De az az ő elgondolása szerint ige volt. Az ő akarata volt, és nem Isten gondolata. Mi is vissza tudunk élni Isten nevével, testvérek, amikor hivatkozási alapként használjuk föl a saját magunk vágyai szerint. Ilyenkor Isten neve nem szent bennünk, hanem nagyon is a profán világához tartozik. De hát elgondolkoztató, hogy Jézus kinek is mondja ezt a mondatot, hogy szenteltessék meg a te nevet, hogy így imádkozzatok? A világnak? Nem. A tanítványainak, a mindenkori tanítványainak. Nem idegeneknek. De vajon miért mondja ezt Jézus, és miért a kérések sorában legelől? Nyilvánvalóan azért, mert bennünk sem szent az Úristen neve. Talán az is feltűnik nekünk, hogy ahogy az eredeti alakban passzív szerkezet van, úgy itt is szenvedő szerkezetet használt Jézus. És jó is a fordítás. Szenteltessék meg a te neved. Azaz az alanya a megszenteltetésnek. Nem mi vagyunk. Nem mi tesszük. És Jézus tudta, hogy nem tudjuk az Isten nevét szentté tenni magunkba. Ezért nem így mondta.
hanem abba is nagy segítségre szorulunk, hogy egyszer Isten neve szenté legyen a szánkon, a szívünkön. Ezért azt mondja, hogy szenteltessék meg a te neved. Nem azt mondatja ki velünk Jézus, hogy szenteljétek meg az ő nevét, hanem hogy szenteltessék meg. Nem én teszem, mert Jézus tudja, hogy mi nem tudjuk megtenni. Mi csak könyöröghetünk ezért Istenhez. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, ahol minden a te szentségedről beszél, te magad segíts nekünk, hogy itt a földön szent legyen a te neved. Először is bennem. Nehogy egy magam által megalkotott, nekem kiszolgáltatott Istenem legyen, akin én uralkodhatok, és én mondhatom meg, hogy mit tegyen és mit ne. Ó, de sokszor így imádkozunk. Előírom Istennek, hogy mi legyen, meg mi ne. Mert nem szent bennem Isten neve. Én vagyok az Úr, nem ő. Jézus azzal kezdi. Ezt kérjétek legelőször, hogy legyen Isten személye, neve szent a szívetekbe, és akkor minden egyéb kérés a helyén lesz. Nehogy a magam által megalkotott Istennen uralkodni akarjak véletlenül, mert hogy ennek fordítva kellene lennie. Akinek Isten szent, annak Isten a királya, az ura, akinek tökéletes engedelmességgel tartozik. Uram, mit akarsz cselekedni velem? Kérdezi Saul rögtön, mikor a szívébe Isten neve tényleg szent lesz. Eddig ő elmondta Istennek, hogy mit akar, aztán amikor megtér, az a szent lesz Isten neve benne. Akkor azt kérdezi rögtön, Uram, én mit tegyek? Te hogy akarod az én életemmel? Micsoda változás! Jézus azt üzeni ebben a rövid kis mondatban, ti magatoktól erre képtelenek vagytok. Ezért legelső kérésetekként könyörögjetek segítségért. Ha lesz valaki, aki megszenteli bennetek Isten nevét, azzá magasztosítja, aki valóban, akkor minden más is helyére kerül az életetek sorrendiségében. Testvérek, az utolsó időkig ez a két dolog történik majd Isten nevével itt a földön, vagy megszentelik az emberek, vagy profanizálják és lehúzzák a sárba. A világ ezt teszi, kigúnyolja, kineveti, káromlásokban használja. De vajon mi jól tesszük-e? Vagy imádni és tisztelni fogják Istent, mint a mennyben lakók, vagy besározzák a nevét, amit a sátán az idők vége felé egyre hangosabban és erőteljesebben munkál. Befejezem azzal, hogy Isten nevét hogyan mondjuk ki profán vagy szent módon. Végső soron attól függ, hogy hogyan viszonyulunk ahhoz, aki a legprofánabb dolgot is szenté tudja tenni. Mert hogy van ezen a világon valaki, aki képes a bűnözőből megtisztított kezű embert, a bűnösből tisztát, a bemocskolódottból megtisztítottat, az elveszettből megtaláltatottat, a tönkrement életűből rendezett életűt formálni. Ő az egyedül ezen a világon, aki bennünk Isten nevét oda tudja helyezni, ahova való. Ő ott azon a lángoló keresztem, ezért az életét adta. Krisztus az. Hogy Isten nevét hogyan mondjuk ki profán vagy szent módon, végső soron attól függ, hogy miként viszonyulunk ahhoz, aki a legprofánabbat is szenté teheti. Miként állunk meg az égő fa előtt. Isten nevét számunkra csak Jézus képes megszentelni.
Ameddig nem megyünk nagyon közel a kereszt Krisztusához, addig azt tesszük Isten nevével, azaz Istennel, amit mi akarunk. Az önző kis világunk törvényei szerint. Saját céljainknak fogjuk kiszolgáltatni, ahelyett, hogy mi szolgálnánk őt. Vagy lehúzzuk Istent a magunk akarata világába, a mi kis önző, profán világunkba. Vagy Jézus szentté teszi bennünk Isten nevét, akkor pedig ő emel fel bennünket a maga tisztaságába és szentségébe. A jó hír számunkra, hogy ez velünk Krisztus áldozatáért megtörténhet. Gyertek, adjunk ezért hálát. Bűnbánatunkat kell, hogy eléd hozzuk legelőször, Szent Isten, akinek a nevével talán mi is oly sokszor rosszul éltünk, amikor súlyozni akartuk mondandónkat, beleszőttük mondatainkba, hogy az Úr így, meg az Úr úgy, de neked ahhoz semmi közöd nem volt. Bocsáss meg nekünk, amikor mi magunk visszaéltünk, vagy visszaélünk a te csodálatos szent neveddel, amit kiszolgáltattál egy okból, hogy az ember el ne vesszem, hanem lehessen örök élete te nálad. Köszönjük Jézus Krisztust, ott a Golgotán különösen is, aki vállalta, hogy mocskolják az ő csodálatos nevét, akinek minden átkot szórtak, azért, hogy aztán egyszer te, atyánk, minden név fölé helyezd az ő nevét, ezért az alázatért és tettért. Szeretnénk, Jézus, hogyha téged így látnánk, és megértenénk azt is, hogy te vagy egyedül ezen a világon, akinek hatalma van a profánból szentté tenni valamit, vagy valakit, minket, magunkat is. És te vagy a világon éppen ezért egyedül, akinek hatalma van rá, hogy Isten nevét a szánkba, a szívünkbe szentté tedd. Segíts nekünk, Urunk, hogy ezek ne csak szép, vagy okos, vagy elgondolkoztató mondatok legyenek, hanem életigazságok, velem kezdődően, és mindenkivel, aki itt van, vagy hallja az igét. Könyörülj meg ebben mindannyiunkon, Urunk. És nagyon köszönjük, hogy van szavad, ahogy volt szavad ma is hozzánk. Légy érette áldott. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon. Mindnyájan mi vélünk. Amen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti gyülekezeti alkalmaink. Szerdán este 7 órától kórus próbát tartunk. Csütörtökön 10 órától gyülekezeti biblia órát. Pénteken 17 órától Agnus és Juvenis, 18 órától Mini, 18 óra 30-tól a felnőtt ifjak biblia órái lesznek. Tehát hirdetem még egyszer az Agnusosoknak, hogy 17 órára kerül át a biblia óra kezdetük. Vasárnap 10 órától istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet és gyermekmegőrzést is vállalunk, a kórus 11:30-tól próbál. Hirdetem a konfirmációt. Várjuk minden legalább 12. életévét betöltött gyermekünket, és azokat a felnőtt testvéreinket, akiknél a konfirmáció korábban elmaradt, de most pótolni szeretnék. Előre jelzem már, hogy az első konfirmációi óránkat február 8-án szombaton 10 órától tartjuk a nagyobbik gyülekezeti teremben. Kérem a hittan oktatókat, akikhez konfirmandus korú gyerekek járnak, hogy szólítsák meg és küldjék őket hozzánk. Jelentkezni a hivatalban lehet. Záró énekünket keressük ki, ez a 478. számú dicséret. Ennek az első és az utolsó, verseit énekeljük. A 478. számú énekünk első verse így kezdődik: ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben, füledet hozzám hajtsad.